Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádió Cafén, Behumi Dórival, Veres Dórival, Epres Attila színész a vendégünk továbbra is.
Akivel ott hagytuk abba, hogy Szinetár Miklós osztályába jártál, és az útravalót nem szó szerint adta át neked, hanem évekkel később esett le, hogy miket jelentettek az ő szavai. És hát neked nagyon viharos országturnés évek következtek, mert gyakorlatilag azt néztem, hogy nem is volt olyan vidéki színház, ahol te nem fordultál meg. Mert hogy Zalaegerszegtől Kecskeméten, ahol kétszer is voltál tag, Eger, aztán ott is, ugye?
Igen.
Tatabánya.
Sok helyen játszottam.
Nagyon sok helyen játszottál. Lehet azt mondani, hogy te ebben az egész generációban, amit vegyünk most nagyon szélesen, akik most aktív színészek, tulajdonképpen akárhová mész, biztos, hogy rád köszön valaki, és ismerősöd, és játszottál vele.
Igen, és ezt nagyon szeretem.
Igen, ez egy ilyen izgi dolog lehet, mert hogy vannak önök, akik tényleg elköteleződnek egy színház mellett, a Katonába vagy Víg színházba, és akkor ott leélik az életüket, és te pedig pont a másik utat választottad. Igen. Két évvel ezelőttig, amikor úgy döntöttél, hogy soha többé társulat.
Hát nagy kalandor voltam világéletemben, biztos minden szempontból, de az különösen izgalmas ebben a sok létűségben, vagyis sok lakhelyiségben, hogy nem csak társulatokat, meg embereket szedtem össze, meg ismeretségeket, meg városokat, meg édes csajokat, hanem nagyon sokféle színházi tapasztalatot, és azt is tudják rólam, hogy az egyik olyan ritka színész vagyok, aki sokat jár színházba. Uh-huh. Ezt átmenet nélkül szakítottam meg akkor, amikor nem újítottam meg a szerződésemet az Örkény Színházban, és egy évig nem mentem színházba, sehová.
Ez egy gyászmunka volt?
De mi a kettő között?
Egyszerűen igen, ez nem egy volt, nem volt? Tudom. Nem volt kedvem. Uh-huh. Játszottam a régi előadásaimat boldogan, mert azokat szeretem, és hiába néztem a porton, hogy mi vagy ma este. Valahogy mindig úgy éreztem, hogy még nem indulok el. És egy év múlva mentem el aztán először színházba, és akkor újra beszippantott, és most megint járok a nézőtérre, mert nagyon szeretem nézni a kollégákat.
Miért vertél ennyit szabadúszással? Mert hogy te neked pont ezt akartam mondani, hogy mivel mindenhol volt ismerősöd, stabilitásod, akár, jó, hát kirúgtak egy-két színházban a nagyszád miatt.
Igen, igen.
De hogy azért tulajdonképpen minden, tehát sokan nyúltak volna már korábban is utána szerintem egy-egy
hát
szerepre.
Hát illetve a szabadságvágyad is azért a korábbiak alapján kiderült.
Tulajdonképpen nem a nagyszájúságom miatt rúgtak ki sehonnan, hanem amiatt, mert pontosan fogalmaztam. Azt mondta az csodálatos példaképünk, Eszterházi egyszer, hogy azt mondták rólam, hogy elvetettem a súlykot, csak hogy én pontosan tudtam, hogy ez a súlyokra akkor már nagyon ráfért.
Az elvetés.
Így van. És van még egy kedvenc magyar filozófusom, aki szerint fejjel a falnak, és az ütött résen tovább. Aztán. És én ebben hiszek.
Te ilyen vagy.
Tehát nem megállni, megtorpanni, betolni, kompromisszumokat kötni, hanem igenis konokul, hogy úgy mondjam az igazság nevében.
Elmondod ezt, hogy elég, ha csak az egyiket mondod el, ha nem szeretsz ezzel haknizni, de én az interjúkban nem találtam meg, hogy tulajdonképpen mi volt az a két eset, amikor úgy döntöttél, hogy utánam a víz özön, de nekem ki kell mondani valamit, amit nyomja a lelkem.
Hát nem csak két eset volt. Ez ügyben több
is volt. A súlyok nem csak két szerepő.
Igen. Meg én nem hittem el, amit az idős generációk tanítottak nekünk, hogy már pedig szerepet nem adunk vissza, és a színész ne szóljon semmit, hanem játssz el, amit rábíznak, és akkor majd jó lesz úgyis, mert a tehetségével kibontakoztatja. Én nem hiszek ebben. Én tök úgy gondolom, hogy vannak eleve vesztett helyzetek, legalábbis személyes oldalról. Tehát ha én látom, hogy valamiben nincs esély, hogy egyrészt jól érezzem magam, másrészt jól sikerüljön, harmadrészt előre vigyem, akkor én abból kiszállok. Azért itt van egy kis gyötrődés éjszakánként, de kiszállok. Legyen az társulat, próbafolyamat, szerepfölajánlás, bármi a világon.
Mennyi kell hozzá? Tehát azért sokat tipródsz egy ilyen akár egy szerep visszaadásnál, vagy akár egy nagyobb lépésnél, hogy eljössz valahonnan?
Azt hiszem, hogy dönteni nagyon könnyű, de meglépni nagyon nehéz. Egy pillanat alatt eldől bennem valamiről, hogy ez nem lesz jó. és aztán még tudok rajta hetekig lamentálni, de a végén úgyis ott hagyom. És előfordulhat, hogy akkor már késő, és megharagszanak. De arra meg azt tudtam mondani, hogy sajnálom, nekem erre nincs időm.
Tehát, hogy most akkor nem mondasz konkrétumot, de tényleg ezt kell érteni, érezni ebben a történetben, hogy akkor volt egy olyan szereped, egy olyan igazságtalan helyzetben, vagy...
Figyelj, amikor fölkér a társulat, hogy legyek a művészeti tanács tagja, és én mondom nekik, hogy figyelj, ennek nem lesz jó vége. Mert én bemegyek a művészeti tanácsba, és mindent el fogok mondani, amit tőletek hallok. És abban baj lesz. És nagyon nagy baj lett belőle, mert elkezdett velem üvöltözni a volt osztálytársam, aki rendező lett, hogy én mit képzelek magamról.
Mert a művészeti tanács ez mit jelent pontosan, hogy értse mindenki? Hát, tehát, ott, hogy egy ilyen szakszerv, kicsi szakszervezeti valami?
Megvitatni a színház dolgait, hogy mi történik körülöttünk abban az évben, abban az évadban, egyáltalán hol tartunk. Uh-huh. Ehelyett jön valami dadaista önsegnyalás, nem tudok jobban fogalmazni, és én ott ülök hülyén, nézek a többiekre, de gyerek, miről beszéltek? Hát itt négy bemutatóból kettő súlyosan megbukott. Uh-huh. Miről van szó? Szerep melléosztások voltak, a rendezőnek fingja nem volt az egész, hogy 12 után le fogják venni ezt az előadást. Miről beszéltek? Milyen sikerről beszéltek? Hogy tapsoltak a premiéren? Na, lett belőle baj. Uh-huh. Meg ráadásul volt nálam egy kis spirálfüzet, amit ezért vettem, és a büfében fölírtam, hogy a színészeknek mi bajuk van. Én szépen föllapoztam, és elmondtam.
A híres spirálfüzet.
És akkor erre nagyon berágtak, hogy én ott beszéltek.
Nem a besúgó, hanem a kisúgó. Kisúgta az összes dolgot. Uh-huh.
Hát én meg úgy gondolom, hogy aki rendes színházi ember, az őszinte, különben nem fog menni.
És neked ez az igazságérzeted, ez tulajdonképpen sose nyúlt tovább a szakmádon? Mert hogy azt tudom, hogy például a Tanítanék mozgalomnak aktivistája, vagy a petkalózok, akik ugye ilyen petpackokat gyűjtöttek vizekről, iszonyú hasznos dolog, múltkor elrettentem, a Tiszán voltam, hogy micsoda őrület jön le északról hozzánk, de hogy szóval, hogy vannak olyan ügyek, amiket szeretsz ugyanígy az igazságbajnokaként hangosan is képviselni, vagy azt megadod azoknak a...
Figyelj, boldogan. Boldogan. Tehát ha van rá időm, és jól van kitalálva, hogy így mondjam. Tehát értelme van annak, hogy én is oda rohanok, és csinálok valamit, akkor boldogan bárkivel bármit megteszek ez ügyben, hogy kicsit jobb legyen a világ, meg nem csak egészségesebb, hanem új egészségesebb, hogy szellemileg is egészségesebb. Nem kell messzire nézni, 2-3 órányira vannak innen a Benelux államok, vagy Skandinávia, vagy akár a jobb fajta a francia demokrácia, vagy nem tudom, lehetne sorolni. Hanem egyáltalán, hogy a világot lehetne jól is csinálni, olyan szép helyen lakunk. Tehát én boldogan beleállnék ebbe, csak annyira tönkre tett ez a mostani szorongatott helyzet, ez a...
Most nem érzed itthon jól magad?
Hát persze, hogy nem. Mint állampolgár feltétlenül nagyon rosszul érzem magam, és szerintem ez az elvárható szakmai minimum, hogy rosszul érezzem magam egy ilyen autokráciában. De mint ember meg sajnos mérhetetlenül jól érzem magam, és nem vagyok hajlandó egy órát se odaadni senkinek, aki tőlem vért akar szívni.
És az az igazságérzeted egyébként, ahogy a Doris elkezdte pedzegetni ezt, saját döntésedből felálltál, helyzetekből is eljöttél az igazságérzeted miatt, mondjuk lehetőségektől estél el?
Sokszor volt. Jordán Tamás nagyszerű mondatát kell ilyenkor idézni. Sok nagyszerű karrier hátráltató asztaltársaság tagja voltam. És ez egy nagy dolog. Én is. Hála Istennek, nagyon sok olyan társaság tagja voltam, akiket nem nézett jó szemmel az akkori elnyomó rendszer.
Ez ugyanaz a társaság, amiről beszéltünk még a műsor előtt, a ki nem tüntetett társasága, vagy a díj nélküliek társasága, hogy hogyan,
mondjuk így
hogyan fogalmaztad
igen,
meg?
A semmilyen díjasok közösség. De nem igaz, mert nekem Jászai művésznővel viszonyom van 2003
igen,
óta.
Igen, neked van Jászai díjad, igen.
Rockenbauertől kaptam még, és akkor még nem kellett szégyenkezni, hogy kezet fogok egy ilyen művelt emberrel.
Az igazságérzet, akinek így igazán belülről, a szívéből jön, mint neked, hogy aki ezt kiismeri nyilatkoztatni, az mostanában nem azzal kellene, hogy foglalkozzon, hogy az a mély árok, amivel megvan ásva, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam a szakmán belül.
Igen.
Hogy azt valahogy betemesse, hogy szóba álljon a másikkal, hogy legyen az első, aki szóba áll a másikkal. Ez hát, nem egy medence alja, ahol most vagyunk már, és onnan csak el kéne lökni magunkat.
Az milyen jó lenne, ha ez igazolódna.
Még nincs a medence.
Én boldog lennék. De még mindig lefelé megyünk. Figyelj, nem úgy van, hogy nem beszélgetünk egymással, ezt ti is tudjátok. Ez úgy van, hogy mi megpróbáltunk mindenkivel beszélgetni. Megpróbáltunk egyeztetéseket
kiadszolni. Most kifejezetten az eszefés ügyről beszélsz.
Például az eszefés ügyről, de minden szempontból az úgynevezett szabad és bár ez szitok szó, liberális művészeti oldalról. Én liberális ember és művész vagyok, nem a mai szitok szó értelmében, hanem általában szabad embernek tartom magam. És mi szabad emberek, akik nem akarunk betagozódni rendszerekbe, megpróbálunk a rendszer híveivel, képviselőivel és elnyomóival beszélgetni, akik nem építik az országot jelenleg, hanem széttúrják, ezt látjuk, hogy egyeztessünk arról, hogy mit akartok még lerombolni, mert hát, ha nem lesz jó.
Na jó, és de így nem lehet beszélgetést sem. Kezdeményezni nyilván.
A beszélgetést úgy kezdeményezik, hogy szakmai egyeztetést kérünk, és egyszer sem ültek le. Egyszer sem voltak hajlandók azt mondani, hogy igen, értem, pillanat, gondolkodom rajta. Soha. És most az Európai Unióban ugyanezt történik. Az Európai Unió 4 órán keresztül, a fiam most végighallgatta eredeti nyelven, elmondja, hogy Magyarországon a 10 problémából 9-et nem oldottak meg, és minden rosszabb lett. A híradóban este megnézheted, hogy utolértük Ausztriát. Hát most mit csináljunk ezzel a alternatív világgal, ami fölépült körülöttünk?
Te mit csinálsz vele?
Nem bújok el, de arról már leszoktam, hogy hőbörögjek. Uh-huh. Egész pontosan a járvány környékén hagytam föl vele. Mert azt láttam, hogy sokkal több energiát veszel, mint amennyi értelme van, és a még szomorúbb, hogy senkire nem tudtam hatással lenni. Tehát nem az történt, hogy én valakit föllelkesítettem, pedig aztán széles körben próbáltam meg az igazságról, vagy legalábbis az igazságosságról, vagy a humanizmusról beszélni, hanem azok, akik addig velünk tartottak, és ugyanazt a passzát szelet fújták, azoknak a fele betojt, és eltűnt örökre. És akkor ment el a kedvem az egésztől, hogy így mondjam, és most már csak a saját örömömre csinálom a színházat.
Tehát hátra magad mögé nézt, és ma nem állt ott senki.
Nem nagyon.
Hát
kivéve igen. Azt a tucatnyi bátor embert, aki most is szépen tolja ezt a...
Jó, tehát akkor végül is a kérdést, amit legelején föltettünk, hogy mennyire akarsz te aktív lenni, vagy aktivista lenni, ha más megszervez valamit és hív, akkor rendben, de nem fogsz elől állni. Ehhez már nincs kedved.
Figyelj, ott áll elől a csodálatos energiáival a Noir, és én boldogan megyek utána. Uh-huh. De én már szép kerek szám, 60 éves vagyok, én már nem az a nemzedék vagyok, az kicsit mulatságos lenne, hogy a nyugdíjasok csinálják a forradalmat. Az az egyetemistáknak és a fiataloknak a dolga, és mi mindennel támogatni fogjuk őket. Uh-huh. Ők nálunk fürgébbek, okosabbak, gyorsabbak, és még agilisebbek. És erre van szükség.
Uh-huh. Térjünk egy picit vissza arra, hogy végül felszámoltad a tehát győzött a teljes szabadságvágy, és felszámoltad a közszínházi...
Igen.
Társulati tagságot.
A társulati igen. tagságodat, hogy végül mi vezetett ide? Mert azért világéletedben valamilyen társulathoz tartoztál. Mm-hmm. És az Örkény Színházból jöttél el, ami igen. Azért a bevallásod szerint az egyik kvázi otthonod volt. Mert
persze, meg egy...
Mindenképpen jól érezted magad szakmailag, emberileg.
Hogyne.
És mégis ott álltál föl, és azt mondtad, hogy akkor... Nem akarom többé a próbatáblát nézni.
Ez olyan egyszerű végül is én bennem, hogy egyszer csak több levegő kell. Hogy egyszer csak muszáj kinyitnom az ablakot, és ki is repülök rajta. És akkor már nincs vissza. És aki ott marad, az nem is sértődik meg, mert látja rajtam, hogy már mi, ezt már nem 7 lóval se tudod visszavonszolni. És ezt tudta szerintem mindenki, amikor eljöttem az Örkényből. Én nem láttam, hogy halálra sértődtek volna a döntésemen.
De szerintem, vagy ez motiváció lett volna, hogy azért nem mész el, mert akkor megbántod a többieket?
Mondok valamit. Csak a Vásárhelyi Marci színpadmester barátom írt rám. Már amikor eljöttem.
Amikor eljött?
Úgy, hogy ne, vagy...
Hogy sajnálom, hogy... és hogy remélem, hogy sokat találkozunk még. Uh-huh. Senki más.
Hát akkor ez most egy tüske.
Tehát a többiek simán megértették. Tudod? A Marci kicsit meglepődött, mert nem a színész társulat tagja volt. Nem, semmi tüske nincs bennem, csak úgy látom, hogy ő bennük nem okozott nagy törést.
Szerintem mondjuk az is igaz, rajtam, hogy visszajársz szerepekre,
meg visszajárok mindig játszani, meg szerintem látszott rajtam, hogy én már ezt a fajta kötöttséget nagyon rosszul viselem.
Olyan érdekes, hogy egyébként most volt egy podcast sorozat, az Örkényes színészeknek volt egy podcast sorozata, és ott négyes felváltott csoportokban mindenféle kérdésekre válaszoltak, uh-huh. és azt hiszem volt egy ilyen kérdés, ilyen általános kérdésekre. És az egyik kérdés az volt, hogy mit tartasz a legnagyobb nehézségnek a szakmádban, uh-huh. és mindenki majdnem kivétel nélkül ezt mondta egymástól függetlenül, hogy a kiszámíthatatlanságát, tehát ez tulajdonképpen ez, hogy ők a rabjai a próbatáblának, és hogy nincsen magánéletük. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen általános probléma, de látod, akkor nem mindenki áll föl, és nem mindenki mer eljönni, vagy nem jön el.
És meg szoktam kapni, most figyeljetek, de biztos hallottatok már ilyet, hogy neked könnyű. Hmm. És mindig tök nyugodtan és gondolkodás nélkül tudom válaszolni rá, hogy nem, nekem nem könnyű, hanem én marha sokat melóztam ezért. Te meg valószínűleg egy kicsit lustább voltál. Ő nem mondja ki, de, mert ahogy a feleségem mondja, a boldogság melós. Tehát, hogy én most ezt meg tudtam tenni, amögött elég sok lapátolás van.
Na, innen fogjuk folytatni. Epres Attila színésszel maradjatok velünk, folytatódik majd a kettes számrendszer.